A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendége ma este itt a Trend FM-en Zugó Balázs, a Daikin Hungary Kft. Ügyvezetője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat én is.
Jó régen találkoztunk, és hát az elmúlt egy év, az azt gondolom, aztán majd elmondja, hogy ez hogy volt, de tapasztalatból is sejtem, hogy az önöknek egy nagyon izgalmas év volt, és én megerőlegezném, hogy biztos nagyon sikeres is volt, és gondolom, hogy rengeteg kihívással járt. Itt is gondolom, hogy az év közepe, pontosabban augusztus 1-e, meg hát mondjuk a július közepi bejelentés, nevezetesen, hogy a rezsicsökkentés szabályai megváltoznak, és hát a lakosság is kénytelen lesz legalábbis részben egyfajta piaci árat fizetni a különböző energiahordozókért, ez mondjuk még mindig nem akkora, mint a cégeknél, de hát ezt a legtöbb hallgatók már tudja. Na de, önöknél mi történt abban a pillanatban, ahogy kiderült, hogy ez így lesz?
Hát körülbelül, mint hogyha egy bombát dobtak volna le, de nagyon nem szeretnék így az elejére, vagy elébe menni a történetnek, mert nálunk még nem zárult le az év. Ugye, mint japán tőzsdén jegyzett cég, mi majd csak március 31-én zárjuk az évet, úgyhogy nálunk most éppen az évvégi hajrá kezdődött el, január elejével, és amiről ön beszélt, az nekünk ugye az első negyed évnek, hát a vége felé gyűrűzött be.
Tehát akkor lehet azt mondani, hogy jól indult az év?
Lehet azt mondani, hogy jól indult az év, de úgy indult az év, ahogy arra igazából nem számoltunk. Tehát itt a tavalyi év elején, nekünk ugye az előző üzleti évnek a legvégén, február végén, márciusban, amikor az orosz-ukrán konfliktus gyakorlatilag kirobbant, tulajdonképpen mi már ott kezdtük érezni, hogy itt valami komoly dolog lesz, komoly kihatása lesz az energetikára, és ugye ezt meg látni kell, hogy Európa szerte a végső energiafelhasználás több mint feléért az épületek felelnek, tehát az épületenergetika az fókuszpontba fog kerülni.
Tehát akkor már készültek, hogy itt valami mozgás lesz a piacon, és valószínű, hogyha valaki kellőképpen takarékos, jövőben mutató technológiát tud telepíteni, akkor kis túlzással az ár se számít. Csak legyen.
Hát azt azért nem mondanám, hogy az ár se számít, de igazából erre mi nagyon régóta készülünk, tehát mi ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy egy paradigmaváltás lesz az épületek fűtésében, fűtéstechnikában, mint ahogy volt egy paradigmaváltás akkor, amikor a szénről annak idején áttértek a városokban a tiszta és sokkal kellemesebb környezetet biztosító gázos fűtésre, amivel ugye nem kellett cipelni a szenet, nem kellett pakolni, nem kellett a kályhát, illetve a kazánokat helyi szinten kezelni. Tehát az is egy paradigmaváltás volt. Az a paradigmaváltás, az viszonylag sokáig tartott, ugyanis ezt a gázhálózatot, azt ki kellett építeni. Tehát arra talán a hallgatók közül többen emlékeznek, hogy ugye a 80-as évek végén, a 90-es években pörögtek azok a gázosítási programok, ahol csákánnyal, markolóval a városoktól a falvakig mindenhol húzták a gázvezetéket és gázosították a településeket. Na most ez a paradigmaváltás, amit mi jósultunk, illetve láttunk előre, ez a nagy megatrendhez, az elektrifikációhoz kapcsolódik, hiszen itt mi készültünk arra, hogy a gázfűtésről a következő lépés az a hőszivattyúk irányába fog megtörténni.
Ne felejts a szavet. Akkor, amikor 20 euró per megazsul áron ment a tőzsdén a gáz, sőt, volt, amikor még alá is becsúszott, tehát mondhatni, hogy fillérekbe került. Ebben az időszakban mi mutatott afelé, hogy ezt mindenképpen meg kell lépni?
Hát nagyon sok minden mutatott már akkor is. Egyrészt az Európai Unióban az nem egy új keletű dolog, hogy az Unió csökkenteni szeretné a karbonlábnyomát, csökkenteni szeretné a széndioxid kibocsátást, és van egy nagyon határozott terve annak érdekében, hogy a megújulók részarányát az energetikában megnövelje. Tehát ez nem az elmúlt 2-3 évnek az eseményei vagy a történései.
De pont az elmúlt év jelezte, hogy azért sehol nem állt ebben az Unió.
Igen, ez egész biztos, hogy a 2022-es év egy óriási lökést adott neki. De még visszatérve az előző gondolatmenetre, egyrészt ugye az Uniónak a szakpolitikai iránya, vagy a szakpolitikai döntései is ebbe az irányba tolták az ipart. A másik pedig egy nagyon egyszerű logika mentén, hogyha van nekem egy darab földem, mondjuk egy országom, akkor ha ez alatt az ország alatt vannak bányászható ásványkincsek, akkor ezekre az ásványkincsekre tudok egy olyan ipart, illetve egy olyan energetikai ellátást építeni, ami biztosítja azt, hogy független legyek a környező országoktól. De ha nekem ilyenem nincsen, akkor vágyhatok rá, akarhatom nagyon, hogy legyen gázom, meg kőolajam, nem lesz. Elektromos áramot viszont meg lehet termelni széllel, vízzel, különböző egyéb módszerrel, a földhőnek a hasznosításával, a környezeti hőnek a hasznosításával. Tehát azt gondolom, hogy a megújulók felé való stratégia az a legészszerűbb stratégia, amit egy ország kigondolhat. Pláne, hogy azért azt tudjuk, hogy a földgázkészlet, illetve a kőolajkészlet az véges. Hogy mennyire véges, azt gondolom, hogy azt úgyse fogja nekünk elárulni senki, de hogy alapvetően azok biztos végesek, a megújuló energiaforrások pedig szinte végtelenek.
Na jó, akkor térjünk oda-vissza, hogy a Daikinnál önök akárha Európát nézték, akárha csak Magyarországot, de valószínű, hogy a központban globálisan is meghirdették ezt a stratégiát, hogy akkor erre felkészülnek, hogy itt minden úgyis ebbe az irányba megy, hogyan lehet minél jobban a megújulók, a takarékosság, a környezet tudatos, energiatudatos hő és klímaszabályozás felé elfordulni. Igen. Tehát, mert ugye nem csak fűtünk, és hát erről is majd fogunk beszélni, fűtünk, és hát korábban a Daikin nevét leginkább azért onnan ismertük, hogy klíma, és azzal általában hűtöttünk korábban. Tehát készültek erre?
Készültünk erre, tehát céges szinten ugye tavaly évelején már megszületett a döntés, hogy például Lengyelországban közel 800 millió eurós befektetéssel létrehozunk egy új hőszivattyúgyárat, ami alkalmas lesz arra, hogy évi 1 millió darab levegővíz hőszivattyút tudjon gyártani, és ezzel az európai piacot, ezen belül is a közép-kelet-európai piacot megfelelő mennyiségű berendezéssel tudja ellátni.
De ugyanígy... Ez a tavalyi év eleje, ez a tavalyi üzleti év elejét jelenti, vagy effektív 2022 elejét?
2022 elején megszületett a döntés, kiválasztásra került az a terület, ahol ezt a gyárat megépítik, a kommunikációja utána ez a 2022-es üzleti évnek az eleje, tehát ez a április-május-június környékén történt utána maga a bejelentés, de a meglevő gyárainkban is rengeteg átalakítást végeztek, plusz gyártósorokat építettek be, áthelyeztek bizonyos termékgyártásokat más gyárakban annak érdekében, hogy a belga és a cseh gyárunkban, pilzeni gyárunkban fel tudják pörgetni a hőszivattyús berendezések termelését.
Hát akkor ezt pont időben mondhatni, vagy még előtte, ideje korán talán?
Hát ezt azt gondolom, hogy nagyon időben lépett a Daikin, de amire nem lehetett felkészülni, Európa szinten sem lehetett felkészülni, hogy az orosz-ukrán konfliktus egy robbanásszerű igénynövekedést fog előidézni Európában. Magyarországon ez egészen a július 22-i bejelentésig, amíg ugye a rezsicsökkentés kivezetését bejelentette a kormány, egészen addig, hát éreztük, láttuk, hogy itt valami mocorgás lesz, de tényleg az a cunami, az július 22-e után talált be hozzánk. És ugye nekünk 2000, most azon gondolkozom, hogy mikor találkoztunk utoljára, szerintem 2020-ban mi nyitottunk egy márkaboltot, ahol teljes szolgáltatással, tehát tervezéssel, kivitelezéssel, szervizszolgáltatással kiszolgáljuk a lakosságot, és így a saját bőrünkön éreztük ebben a márkaboltban, hogy mit jelent az, amikor hirtelen mindenki el akarja dobni a gázt, és akármi is van, hőszivattyút szeretne.
Ez egy érdekes pillanat lehetett, úgy, hogy közben valószínűleg nem csak Magyarországon jutottak erre az elhatározásra az emberek, hanem egész Európában, sőt világszerte. És ugye nem tudom, hogy önöknél ez hogy megy, de gondolom terveznek mindent. Azt is megtervezik, hogy nagyjából milyen allokációk lesznek, melyik piacra mennyit szánnak. Gondolom ön is leadta a terveket, megpróbált úgy tervezni, hogy jusson is, maradjon is. Hát ehhez képest minden borult. Hogy lehetett ezt bírni?
Hát ezt nehezen lehet bírni azoknak a kollégáknak, akik mondjuk a tűzvonalban vannak, de bizonyos dolgokat egyszerűen el kell fogadni, mint ahogy az is tény, tudtuk, hogy lesz egy paradigmaváltás a fűtéstechnikában, hogy ez mikor, és milyen intenzíven következik be, ezt nem tudtuk. Tehát amennyire lehet, készültünk rá. A másik pedig hozzá voltunk szokva ahhoz, hogy ezek a termékek, ezek úgynevezett raktári termékek. Tehát mi 2006 óta forgalmazunk levegővíz hőszivattyúkat, itt általában az volt a kérdés, hogy 24 vagy 48 órán belül tudunk szállítani. És hirtelen, ahogy felpörögtek az események, és az eddigiek összehasonlíthatatlanul sokkal magasabb kereslettel találkoztunk, és ez nem hagyott talább, és a következő hónapban sem hagyott talább, és eltelt egy negyed év, és még mindig azon szenvedtünk, hogy nem tudjuk úgy kiszolgálni az ügyfeleinket, mint ahogy az elmúlt 10-15 évben. És aztán rá kellett, hogy jöjjünk, hogy ez így is marad. Tehát egyszerűen tudomásul kell venni, hogy ez a termék, ez megszűnt egy raktári terméknek létezni, és át kellett gondolni a magyarországi meg az európai értékesítési stratégiánkat, át kellett gondolni, hogy milyen elemeket kell beemelni ahhoz, hogy ezt a szűk keresztmetszetet, amit a gyártás, illetve a gyártásnak a felfuttatása jelent, ezt hogy tudjuk kiközletni.
Akkor megint lépjünk egyet vissza, vagy hátrébb, mert hogy nem elég, hogy tavaly kitört ez a háború, és utána ennek lettek mindenféle következményei, és még sajnos vannak is. De korábban volt egy COVID-járvány, manapság keveset beszélünk róla, de az ellátási láncok megszakadása, vagy van konténer, vagy nincs konténer, állnak az üres konténerek, nem lehet elszállítani, nincs kapacitás, aztán meg nincs konténer, szóval emlékszem ezekre az őrületekre, és ugyanakkor ott vannak a csípek, amik már mindenben benne vannak. Ezek a problémák mennyire csengtek le? Vagy mennyire voltak egyáltalán jelen korábban, tehát hogy ez a 2020-as nagy felfutás, ez mennyire futott rá arra, hogy éppen utolérték talán magukat, vagy ez a raktárra termelés korábban, ez azért adott egyfajta puffert?
A helyzet az, hogy összehasonlítva magunkat mondjuk más iparágakkal, vagy akár más az iparágunkon belüli versenytársakkal, nekünk annyiból szerencsésebb a helyzetünk, hogy a Daikin nagyon tudatosan az európai piacra, az európai piacon termel. Tehát ezt kevesen tudják rólunk. Egyrészt a berendezéseinknek 95%-át azt Európában gyártjuk.
Alkatrészeket is?
És ez a legfontosabb, hogy a Daikin a kulcsfontosságú stratégiai alkatrészeinek a nagy részét, mint például a kompresszorok, ami egy klímaberendezésnek vagy egy hőszivattyúnak a lelke, az saját magának gyártja, tehát több kompresszorgyárral rendelkezünk Európán belül. Természetesen nekünk is vannak olyan alkatrészeink, amik a távol-keletről érkeznek, viszont a termelés az Európában folyik, és a meghatározó stratégiai fontosságú alkatrészeknek a gyártását, és egyébként a hűtőközegnek a gyártását is házon belül tudjuk, tehát úgynevezett in-house kompetenciával rendelkezünk ezekre.
Tehát akkor ezt a stratégiát is visszaigazolták az elmúlt évek, tehát gyakorlatilag itt sorozatos pozitív visszajelzést kaptak a piactól.
Tulajdonképpen igen, tehát ez a helyben termelni, a helyi termelésre alapozni az ellátási láncok kitettségét a nagy távolságoktól leépíteni vagy függetleníteni, ez a stratégia helyesnek bizonyult. Nyilván, amikor tavaly májusban Sánkhájt újra lezárták, az bennünket is érintett, az nyilván okozott utána egy termelési kapacitás kiesés, de azt gondolom, hogy ezeket időközben valahogy megtanultuk kezelni, vagy a szuezi csatornának az elzáródása, hogy keresztbe állt egy konténerhajó. Tehát igazából ezeken azt kell, hogy mondjam már, nem akadunk fönt, hanem keressük a megoldást, hogy hogyan tudjuk úgy átszervezni a napi életünket, hogy ezzel átlendüljünk.
Na jó, szóval ott tartunk, hogy tavaly berobbant ez a piac. És egyébként mondjuk itt az elmúlt pár évben, amikor a különböző lakástámogatások, ez az egész ingatlan boom, ami elindult, építési láz, ez sem pörgette föl korábban a piacot, mert hogy én azt tapasztaltam, hogy persze ez cégfüggő volt, hogy ki mit preferált, kinek a mérnökei mit gondoltak az energetikáról, de hogy mondjuk akikkel én tárgyaltam, mondjuk a fele, az már eleve begondolkodott, hogy levegő-levegő, vagy esetleg vízlevegős hőszivattyú, az sem látszott ennyire, mint ez a mostani őrület?
De ezt lehet látni. Azt gondolom, hogy az elmúlt 6-8 évben az új ingatlanok fejlesztésénél, ezek legyenek lakossági ingatlanok, vagy középületek, vagy ipari kereskedelmi ingatlanok, a hőszivattyús technológia, tehát energiahatékony megoldás, elektrifikációra, villamosáramra támaszkodó megoldás, ez mind-mind megjelent. Csak gondoljunk bele abban, hogy mondjuk hány új lakás épül egy évben Magyarországon. 25 ezer, 30 ezer, nagyon-nagyon-nagyon jó évben 40 ezer. És hány lakóingatlan van Magyarországon? Közel 4 millió. Tehát amikor van egy üzlet, ami igazából nálunk arra épült, hogy az új építésű lakóingatlanokat, az új fejlesztésű projekteket ki tudjuk szolgálni, erre van egy bizonyos infrastruktúránk, nem csak a gyártásra gondolok, hiszen ahhoz, hogy ezek a berendezések beépüljenek, ehhez kell az a műszaki támogatás, amit a tervezés szakaszában, a kivitelezés, illetve a beüzemelés szakaszában nyújtanak a Daikinnak a szakemberei és a Daikinnak a partnerei, a kivitelező partnerei, van egy adott kapacitás. És akkor van egy ilyen bejelentés, ami keresztbe veri az elmúlt 12-14 évnek a kommunikációját, keresztbe veri azt, hogy az energiatakarékosság, az energiatudatosság az nem volt fókuszban, és akkor egyik pillanatról a másikra a lehető legkülönbözőbb lakáshelyzetben, pénzügyi helyzetben levő emberek, tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy pánikszerűen megrohamozzák nem csak a Daikin márkaboltot, valószínűleg más szaküzleteket is, hogy hőszivattyút szeretnének azonnal.
Hát igen, ez egy érdekes történet, és hogy itt nagyon sok mindennel kellett számolni, én is felsorolt egy jó párat, amikre én külön ki szeretnék térni, mert ezek most így egy mondatba beleférnek, de hát ezek nagyon komoly kihívások, különösen ahol szakembert kell találni, ráadásul ebből is a megbízhatóbb fajtát, azt, akire lehet számítani, és aki, ha elvégzi a munkát, akkor arra lehet garanciát vállalni, akár évekig is. Nagyon kevés időnk van itt a hírekig, azért nem is fogok bele most új témában, majd csak a hírek után, de még én visszatérnék ide erre, hogy persze készültek rá, meg elkezdtek fejleszteni, meg újabb gyáregységeket nyitottak, meg áttelepítettek bizonyos operációkat. Én visszatérnék ahhoz a korábbi kérdésemhez, amit letudtam annyival, hogy hogy bírták. Ahogy ennél kicsit mélyebben, mennyire volt, hogy mondjam, parázsa a hangulat a különböző divíziók között? Tehát, hogy biztos, hogy minden országban felpörgött a kereslet. Ugyanez a szinte pánikszerű roham volt tapasztalható a környéken is, vagy, és akkor itt elmondom, hogy mire gondoltam, hogy mennyire volt parázs hangulat, hogy hát valószínűleg ön nem készült ekkora forgalomra, tehát plusz mennyiségeket kellett valahonnan szerezni, de hát gondolom a többiek kárára, vagy a többieknek szánt szállítmányokból. Tehát, hogy ilyen típusú összezörülések nem voltak, vagy ezt egyszerűen egy ilyen ekkora cégnél ezt nem lehet megengedni, ki van adva, ennyi van, mindenki adja be az igényt, azt majd szép sorban.
Azt kell mondani, hogy jó belekérdezett, tehát ha nagyszüleimet idézhetem, akkor nicht vor dem Kind, tehát nyilván egymás között ezt lemeccseltük, és igyekezett mindenki a saját ügyfeleinek és a saját piacának az érdekét maximálisan képviselni, de tény, hogy ezek nem voltak egyszerű pillanatok. A szomszédos országokban, például Csehországban, Lengyelországban, vagy akár Ausztriában, ennek szintén meredek felfutása volt, de nem volt olyan robbanásszerű. Tehát amivel mi Magyarországon találkoztunk, az az, hogy egészen elképesztő volt az a egyik napról a másikra 8-10-szeres érdeklődés, amit le kellett, hogy kezeljenek a kollégáink.
És hát gondolom, hogy az általános növekedés is olyan problémákat vetett fel, hogy a gyárakban meg kellett többszörözni, akár újabb tömegeket kellett fölvenni. Bár az sem egy könnyen, gondolom.
Hát őszintén megmondom, arra nincsen rálátásom. Tehát van sok olyan információ, ami eljutott hozzánk. Például még a 2020-as COVID-járvány előtt voltam kint a belga gyárunkban, ahol a hőszivattyúk nagy többsége készült, és ott a gyáregységen belül voltak olyan elszeparált irodák, ahol a minőségellenőrzés, az egyes gyártósoroknak a menedzsmentje üldögélt. Hát a kollégák küldtek nekem azóta idén-nyáron képeket, hogy ez az új irodánk, kint ülnek a gyárudvaron konténerekben, ugyanis elbontották azokat a belső kis irodákat, ahol a mérnök urak eddig felügyelték a gyártást, és gyártósorok kerültek oda. Azt a gyártósort, azt valaki működteti, úgyhogy biztos, hogy felvettek kollégákat, de tény, hogy nem arra vártunk, hogy majd akkor felépül a gyár, és akkor majd 2024-ben majd akkor lesz hőszivattyú, hanem amit a jelenlegi létesítményekben meg tudtunk oldani, akár több műszak beépítésével, hétvégi műszakkal, illetve a gyártás teljes átszervezésével helyet szabadítani fel a gyártásnak, ezt mind megtettük.
Na most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Zugó Balázzsal, a Daikin Hungary Kft. Ügyvezetőjével. Kérem, akkor is tartsanak velünk.